Dicsőség és hála legyen az Úrnak, olyan jó az ő dicsőségére énekelni, és ha az ember az ő teljes szíve szerint véli, amit mond, akkor bizonyosan Istenünk kegyelmi trónja elé fog kerülni. Mindent, amit teszünk, szívből kell tennünk. És mi megértettük, hogy figyelmünket összpontosítani kell a lényegre, mert minél tovább halad az idő, annál közelebb kerül az Úr eljövetele, és a mi kívánságunk az, hogy azon a napon készen találtassunk. Ahogyan a Péter leveléből vett szövegben is olvastuk, hogy az utolsó napokban nyilvánvalóvá lesz ez a szabadítás. Nyilvánvalóvá lesz. A kérdés akkor már csak az, hogy készen voltunk-e arra, hogy bevonuljunk a dicsőségbe az Úrral. És ez a szolgálat minden prédikáción keresztül segítsen meg bennünket abban, hogy készen álljunk arra napra, amikor az Úr visszajön. Amennyiben ezt nem érjük el az ige hirdetéssel, akkor nem tudom, hogy hol lehetett volna ezt elérni. Isten valóban olyan csodálatosan kinyilatkoztatta magát, és az ő igéjét nekünk kegyelemből, hogy ez nem múlhat rajta, csak rajtunk, a hitünkön, hogy gyakoroljuk-e, alkalmazzuk-e, minden lehetséges annak, aki hisz, de hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és ezért fel akarunk venni magunkban minden egyes szót, amit hallunk hittel, és hittel számolunk az igében elhangzottak megvalósulásával. És akkor meg is fog történni. Ma délután gyorsan fel akarok hívni még két testvért. Nos, Pruderus beszél. Nos, úgy gondoltam, van itt egy értékes szakasz a Szentírásban, felnyitottam magamnak, és ez az, amit látunk. Egy csodálatos esemény, itt van egy férfi, egy tábori kapitány, Naaman a neve, ő volt, talán mégis jobb lenne, ha felolvasnék belőle egy kicsit, akkor valószínűleg jobb a második királyok ötből. Naaman, a szíriai király seregének hadvezére, nagy becsben állt az ő uránál, és nagy tekintének örvendezett, mert az Úr Isten általa győzelmet szerzett a szíreknek, de ez az ember, aki nagy hadviselő és háborús hős volt, leprás lett. Már most a szírek egyszer fogságba hurcoltak egy fiatal lányt Izrael földjéről egy hadjárat során. A lány aztán Naaman feleségének a szolgája lett, és azt mondta az úrnőjének, ó, bárcsak a samáriai prófétához fordulna az én uram. Akkor az megszabadítaná őt a leprájától. Akkor Naaman elment az urához, és közölte vele, így is ezt jelentette a leány, aki Izrael földjéről származik. Erre a szíriai király így válaszolt, rendben van, menj csak el oda, átadok neked egy levelet is, Izrael királyához intézve. Ekkor útnak indult Naaman, magával vitt 10 talentum ezüstöt, 6000 sékel aranyat, és 10 ünnepi ruhát, és átadta Izrael királyának a levelet, amelyben ez állt. Amikor ez a levél eljut hozzád, tudd meg, hogy elküldtem szolgámat, Naamant hozzád, hogy megszabadítsd őt az ő leprájától. Amikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatta ruháit, és így kiáltott fel. Isten vagyok-e én, hogy ölni és élővé tudjak tenni? Ez az ember azt követeli tőlem, hogy szabadítsak meg egy embert a leprájától. Most már világosan látjátok, hogy csak ürügyet keres, hogy összevezhessen velem. Úgy gondolom, hogy ebben az ige szakaszban azt találjuk, hogy egy félreértés történt. Teljes mértékű félreértés. A királynak bizonyára igaza volt, neki nem volt hatalma, de Istennek megvoltak a prófétái abban az időben is. Minden bizonnyal így is, vagy Elizeus volt az, aki akkoriban próféta volt az országban, és úgy látjuk, hogy a lány a helyes utasítást adta. De a lényeg, vagy a legfontosabb az, hogy az utasítást helyesen teljesítsük. Ez az, ami számít. Nem ahhoz fordulni, aki alkalmatlan, helytelen, hanem mindig a megfelelő helyre. És azt gondoltam, hogy ez egy különleges kegyelem még napjainkban is, hogy amikor keresünk, hogy azt keressük, ami helyes, hogy addig keressünk, amíg meg nem találjuk, ami helyes. Itt ez az ember nagyon készséges volt, és ki ne lenne készséges, ha egy ilyen betegséget kap, és aztán újra meg akarna gyógyulni. Ki ne szeretne meggyógyulni? De látjuk, mi történt. És aztán tovább olvassuk, amikor itt ez a király annyira feldúlt volt, és aztán az áll tovább az igében, amikor pedig Elizeus Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta ruháit, elküldött a királyhoz, mondván, miért szaggatod meg ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, hadd tudja meg, hogy valóban van még proféta Izraelben. Igen. Így eljött tehát Naaman a lovaival és a szekerével együtt, és megállt Elizeus kapuja előtt. Ekkor Elizeus így szólt hozzá egy hírnök által, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és a tested újra egészséges lesz, és megtisztulsz. Erre Naaman nem volt hajlandó, vonakodott, és elutazott a szekerén, ezt mondván, biztosra vettem, hogy ő maga fog kijönni hozzám személyesen, és elém áll, és segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezével a szent hely felé mutat, és így eltünteti a leprát. Avagy nem jobbak-e az Amana és a Farfár, a damaszkuszi folyók, mint Izrael minden vize? Nem fürödhetnék-e meg bennük, hogy megtisztuljak? Azzal megfordult, és mérgében indulatosan eltávozott. Ekkor oda mentek hozzá az ő szolgái, és a következőképpen próbálták őt meggyőzni. Atyám, ha a próféta valami nehéz dolgot kért volna tőled, bizonyára megtetted volna, mennyivel inkább most, amikor csak annyit mondott neked, fürödj meg, és megtisztulsz. És amikor utána engedett, és elvitette magát a Jordánhoz, és Isten emberének útmutatása szerint 7-szer alámerült a Jordánban, teste újra olyan tiszta lett, mint egy kisgyermek teste. Hát nem csodálatos ez? Azt hiszem, kedves testvéreim és testvérnők, mi is tanulhatunk valamit ebből az igéből. Az embereknek mindig megvan a saját elképzelésük arról, hogyan kellene Istennek cselekednie, hogyan kellene Isten embereinek cselekedniük, és hogyan kellene legyenek a fejlemények, ahelyett, hogy olyan egyszerűen vennék a dolgok, ahogyan Isten teszi. Mert Isten az, aki az egyszerűségben van. Ez a férfi számított valamira. Egy jó lépést tett, az első lépés, de aztán már a saját elképzeléseit helyezte előtérbe. Testvérek és testvérnők, mindannyiunknak háttérbe kell szorítanunk saját elképzeléseinket, és előtérbe kell helyeznünk az Úr utasításait. Akkor minden rendben lesz. Ezt itt olyan világosan látjuk. Amint látjátok, először egyenesen dühbe gurult, mert ez nem az ő akarata szerint történt, ahogy történt. Ez megtörténhet jó néhányunk esetében is, és így történik az egyesekkel. Ugyanígy dühbe gurulnak némelyek, amikor saját önszantukba akarnak valamit lábra állítani. De nézitek, Istennek az emberek nagyon egyszerűen csak azt mondta, vagy jobban mondva üzente, nem is ő maga jött ki, hanem azt üzente, menj és merítsd meg magad hétszer alá, és akkor meg fog történni. Hát ez nem csodálatos? Ennél egyszerűbb nem is lehetett volna. De az emberek mindig valami bonyolultat akarnak, mindig valami nehéz dolgot. Ha itt 2 milliót kellett volna letennie, akkor minden rendben lett volna. De ez az egyszerű dolog túl egyszerű volt neki. Napjainkban az ez időre szóló ige üzenet is túl egyszerű az emberek számára. Ők valami mást akarnak, valami magasabb rendűt, magasztos szavakat, a világ magas bölcsességét, magasan képzettnek lenni, valami nagyszabásúnak lenni. De Isten az alázatosokban, a szerényekben van, a kicsinyekben. Ő maga olyan szerényen jött, olyan szerényen dolgozott, és olyan szerényen lépett be a dicsőségbe. De dicsőség és hála az ő dicsőségében meg fogjuk őt látni. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Amen. Frank testvér beszél, hála legyen az Úrnak, nem vagyunk méltók mindezekre a szavakra, de hiszen ti pontosan tudjátok, hogy miről van szó. Nem arról van szó, hogy egy szemét helyezzünk előtérbe, a legszívesebben ülve maradnánk, és egyáltalán nem állnánk fel, hogy hirdessük az igét. Másrészt Isten mindig is emberi szájakon keresztül szólt, és így is fog tenni a végsőkig. Hálásak vagyunk, hogy úgy intézte, hogy mi semmit sem kellett kitalálnunk, vagy kigondolnunk a magunk részéről, mindazonáltal készen voltunk arra, hogy befogadjuk, amit ő adott, és ne keverjük össze újra azt, amit ő kinyilatkoztatott, hanem tartsuk nagy becsben, és adjunk hálát Istennek érte. A bevezetőben már sok mindent hallottunk az elolvasott igéből, most röviden visszatérünk még rá, és ebben az ige szakaszban is a második királyok 5. fejezetéből micsoda egy tanulság. De hiszen a leányzó világosan megmondta, hogy hová kell mennie, kihez kell forduljon. Nos, az történt, hogy összetévesztette a címeket. Ebben állt a nehézség. A férfi összetévesztette a címeket. A 3. versben egyértelműen azt mondja a lány, és azt mondta az úrnőnek, ó, bárcsak az én uram a prófétához fordulna Samáriában. A profétához, nem a királyhoz, Jeruzsálemben vagy bárhova máshova, hanem a profétához. A proféták kapcsolatban álltak Istennel, és az Úr szava a profétákhoz intéződött, és amit ők mondtak, azt Isten mondta. És láthatjuk, hogy ez később be is teljesedett. És itt, amikor a király most meghallotta, hogy egy leprást kell megtisztítania, ja igen, ez már túl sok volt neki, úgyhogy aztán megszagadta a ruháit. Ez teljesen normális, hiszen ki tudna eleget tenni egy ilyen követelésnek. A proféta maga sem tette ezt meg. Ő az Istentől kapott utasításokat adta tovább. És Isten eme útmutatásának a követésében rejlett a gyógyulás. Szeretteim, ez a kulcs a megoldáshoz. Nem a proféták és nem az apostolok, nem Isten emberei, hanem maga Isten volt képes cselekedni ott, ahol az emberek követték az isteni útmutatást, amely Isten embereinek szájából hangzott el. Ebben rejlik az egész titokzatosság. Ez Isten munkamódja ezen a földön ősidők óta. És ha valaki nem rendelkezik Isten igéivel, akkor ülve kellene maradnia, mert akkor igazán nem tud szolgálni és segíteni másokon. A helyzet, ahogy Rusz testvér már említette is, nagyon egyszerű volt. Első látásra túl egyszerű volt ennek a magasrangú embernek, és azt mondta, hogy ha olyan folyókról van szó, amelyekben meg kell fürödnem, a mi vízünk tisztább, mint a víz itt Izraelben, ebben a Jordánban. De Isten a Jordánt rendelte el erre, és a prófétát is erre rendelte el. Ez volt Isten útja, és csak az Isten által kijelölt módon tapasztalhatjuk meg Istent. És velünk is megtörténhet ugyanúgy, mint ezzel az emberrel, hogy a dolgok túl könnyűek számunkra. Lehet, és ezt már korábban is mondtam, amikor az emberekkel a férfiak szolgálatáról beszéltek ebben a nemzedékben, mindenki tudja, hogy Oral Roberts nagyon jól tudott beszélni, Osborne is kitűnő szónok volt, Tommy Hicks még jobb, és még sokan mások, de amikor arra kérdésre kerül a sor, hogy kihez intéződött voltak éppen az Úr szava, és ki rendelkezett vele valójában, akkor eljutunk ahhoz az egy ponthoz, hogy tetszett Istennek, hogy a legegyszerűbbet, az egyszerűbbek közül választotta, hogy általa szólhasson. És én mondom nektek, Isten útja még nem változott. Megmarad ennél fogva mindvégig, hogy csak azok kapnak segítséget, akik alá tudják vetni magukat az isteni utasításnak, alá tudják vetni magukat az isteni parancsnak. A többiek a saját útjukat járják. Naaman először feldühödött, aztán itt meg van írva, de voltak körülötte értelmes emberek, és ennek is nagy jelentősége van. Ez sokat számít. Mondd meg nekem, hogy kivel társulsz, és én megmondom, hogy te ki vagy. Ezt mondja már egy régi közmondás is. Az a lényeg, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő emberekkel legyen dolgunk, akiket Isten arra használhat, hogy kimondják a megfelelő szavakat, hogy segítsenek rajtunk. Ti megértitek, hogy mire gondolok. Bizonyos vagy konkrét helyzetekben és szituációkban, amelyekben mi vagyunk, mi magunk már nem tudunk, nem látunk kiutat, szükségünk van valakire, akit Isten arra használhat, hogy a megfelelő útmutatást adja nekünk. Egyszer a lány volt az, aki a helyes utasítást adta, amelyet a férfi mégis félreértett, másodszor pedig azok az emberek voltak azok, akik most vele jöttek, nevezetesen az ő alkalmazottai vagy szolgái, és ezek képesek voltak elmondani a főnöküknek, hogy mi a helyes. A 13. versben ezt olvassuk, ekkor oda mentek hozzá az ő szolgái, és így szóltak hozzá, megpróbáltak a lelkére beszélni. Én, atyám, ha a proféta valami nehezebbet kért volna tőled, bizonyára megtetted volna. Mennyivel inkább most, amikor csak annyit mondott neked, arra kért téged, hogy... és így leszel tiszta. Aztán a 14. versben ez áll, amikor pedig levitette magát a Jordán folyóhoz, szóval miután a bosszúság alább hagyott benne, a szolgák azt mondták neki, figyelj, ez az ember nem kér tőled semmi nehéz dolgot, gyere, hadd menjünk oda, rendben, mondja ő, és akkor menjünk hát. És már is bement a Jordánba, 7-szer alámerítkezett, és ime a teste tiszta lett, mint egy kisgyermeké. Isten útjai ilyen egyszerűek lehetnek, de nem lehet másképp átváltoztatni őket, mint ahogyan Isten elrendelte. Utazhatott volna 40 évet, vagy még többet is, és nem gyógyult volna meg. Egy utazás a megfelelő helyre, Isten utasításai szerint gyógyulást hoz, Isten csodáit tudja művelni azokban, akik követik Isten utasításait. És ez a nagy lecke mindannyiunk számára ezekben a napokban. Tisztában vagyunk vele, hogy mindenki tesz valamit, nem csak mi, és remélem, hogy már többször is mondtam, hogy nem csak teszünk valamit, hanem azt akarjuk, hogy Isten munkálkodjon. És mondom nektek, ha nem tudnám, hogy az isteni üdvösségtörténetnek egy része vagyunk most ebben a nemzedékben, nem csak prédikálni, hanem közvetlen részesei is vagyunk az isteni üdvösségtörténetnek. Én már nem prédikálni tovább. Nem bírnám ki, hogy az embereket becsapjam őket, és a végén csalódottan érjen véget minden. Én azonban tudom, amennyire bizonyos az, hogy Istennél, tudom, hogy most ezekben a napokban befejezi az ő művét, és hogy mi nem egy bizonytalan dologban vagyunk benne, hanem részei vagyunk az Isten ügyének, részei vagyunk annak, amit Isten most végez. De hiszen ez egy ég és föld közötti különbség. Elmondtam néhány testvérnek, akik szintén Manilában voltak az USA-ból, de egy felekezethez tartoztak, egyébként szintén megkeresztelkedtek a Jézus Krisztus nevében, és így néhány dolog közös közöttünk. Mindazonáltal ők megszervezkedtek, és a főnök ott hopponál, és így tovább. De az egyikük aztán mégis megkérdezte, és azt mondta, hogy szeretnék többet megtudni Branham testvér szolgálatáról. És azt mondta, az apám Phoenixben volt az összejöveteleken, és látta, és megtapasztalta azt, amit Isten tett. A többiek úgy tűnt, nem annyira lelkesedtek a gondolattól, és amikor a beszélgetés véget ért, az egyikük megkérdezte tőle a többiek között, megkaptad most a választ, amire vártál? Az emberek várnak egy válaszra. A válasz néha másként hangzik, mint amint vártak. De ő azt mondhatta, mégiscsak meglettek válaszolva a kérdéseim. Istennek még mindig vannak emberei ezen a földön. És akkor világosan megmondtam a testvéreknek, én azt mondtam, testvérek, én nem vagyok érdekelt a programomban, és nem érdekel a ti programotok sem, nekem csak az az érdekem, hogy megtudjam és felismerjem Isten tervét az én időmre, és hogy részese legyek az isteni tervnek erre az időre, vagy hogy bekerüljek az isteni tervbe erre az időre. Ezt aztán be is látták, de mégis azt mondták, de hiszen mi is így hiszük, meg úgy is hiszük, és így tovább. Nem csak részben higgyetek, hanem higgyetek az egészben. Ez nem a részigazságok ideje, ez Isten teljes igazságának ideje. Nem az az idő, amikor ez és az apránként kinyilatkoztatik, hanem amikor Jézus Krisztus teljes kinyilatkoztatása kegyelemből feltárul az ő népének. És így bizonyosak vagyunk Isten szavának az alapján, hogy nem a magunk nevében, vagy a magunk ügyében dolgozunk, hanem megadjuk Istennek a lehetőséget, hogy az ő igaz, hamisítatlan apostoli evangéliumát, amelyet visszaszolgáltatott számunkra, eljutassuk a világ végső határáig. És higgyétek el nekem, én sem így rendeztem meg mindezeket a dolgokat. Aki földrajzilag ismeri a térképet, az tudja, hogy hol található Gdansk vagy Danzig kerülete, és ezt ma itt elmondhatom tanúságként. Onnan is kitoloncoltak bennünket, és tulajdonképpen a Német Demokratikus Köztársaságban éltünk volna, ha apám azon a bizonyos napon nem mondta volna, megint befogom a lovakat, és még egy napi utat megteszek. És akkor, vagy azután alig néhány kilométerre laktunk a jelenlegi demokrációs vonaltól. Isten útjai az övéivel kifőkészhetetlenek. 10 kilométerrel a túloldalon éltem volna, ha apám nem fárasztja magát még egyszer, és nem tesz még egy újabbi napi utat. De Isten mindent tudott, még mielőtt megtörtént volna, és tudta, hogyan irányítsa a szíveket, nevezetesen, mint a vízfolyásokat. A Wittingeni szakiskolám idején valóban közvetlenül 1,5 kilométerrel Dings után húzódott el a határ. Ezt én 3 évig így szem előtt tartottam. Én tudom, hogy miről beszélek. Isten útjait itt a Földön soha nem fogjuk tudni, soha nem leszünk képesek megérteni. De ha ma visszatekintünk, soha nem tudtam volna elvégezni a rám bízott munkát, ha ott maradtunk volna a ti drága földeteken, a szeretett hazátokban. Isten minden csodálatosan megszervezett. Én ugyan nem kerestem, és nem akartam, de az örökké valóság ki fogja nyilvánítani, hogy Isten így rendelkezett, és így akarta, hogy legyen, hogy ne az emberek véleménye számítson, hanem ő maga jusson szóhoz. És ez az, ami számít. Istenről sokan beszéltek. Most Isten az emberek száján keresztül akar beszélni. Ő maga akar szóhoz jutni. Nem elég neki, hogy az emberek beszéljenek róla. Ő maga akar felszólalni. És ezt csak ott tudja megtenni, ahol az embereknek nincs mit mondaniuk. Ilyenkor valami nagyon erőteljes dolgot mondhat. És kegyelemből ilyen emberek lehetünk. Hadd térünk röviden még vissza arra az ígére, amelyet szeretett Kupfer testvérünk olvasott fel, és aztán befejezzük ezt a hétvégét. Bátorkodtam felolvasni a második verset az első Péter első fejezetéből. Itt az áll írva, és Istennek az atyának gondviselése szerint kilettek választva arra a szellem általi megszentelődésben, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésére. Legyen, hogy a kegyelemben és a békességben egyre bőségesebben részesüljetek. Aztán a harmadik versben, magasztalva legyen Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya. És így tovább, hiszen már mindannyian elolvastuk. Milyen dicsőséges ígerész, különösen az ötödik verszak utolsó sorai, ahol az üdvösségről beszél, és így tovább. Azt mondja az állít, amely készen áll arra, hogy az utolsó időben kinyilatkoztassék. Mi az utolsó időben élünk, és nyilvánvalóvá fog válni, hogy Urunk elment, és előkészítette a helyet számunkra. És amikor megjelennek a gúnyolódók, és azt mondják, hol van hát a megígért visszajövetele. És számolnunk kell azzal, hogy amikor egyszer egyenesen nyilvánosság elé lépünk, és hirdetjük mindezeket a dolgokat, hogy ehhez gúnyolódók is kapcsolódnak majd. Az emberek azt fogják mondani, igen, nos, hol maradnak mindezok a dolgok, amelyekben hiszel, és amelyek meglettek ígérve. De az Úr nem késik az ő ígéretével, mint ahogy egyesek késedelmet látnak benne. Ó, nem, ő nem akarja, hogy azok, akik az örök életre rendeltettek, még elveszenek, mert őket még ki kell hívni, külön kell legyenek választva. Istennél minden pontosan az ő terve szerint történik. És ezért is szívből hálásak vagyunk. Képzeljétek csak el, ha most azon kellene aggódnunk, hogy hogy fog minden működni, hova jutnánk. Isten mindenről gondoskodott. Ő a mi hűséges atyánk, ő az Úr, minden az ő irányítása alatt áll, és minden dicsőségesen fog megvalósítani. És a hetedik versben, de hiszen ezáltal lesz a ti hitetek valódisága bebizonyítva, és drágábbnak találtatik az aranynál, amely elenyészik. Itt írva van számos megpróbáltatásokról és kísértésekről, amelyekkel szembe kell néznünk, szeretteim. Isten igazi gyermekei még állásosabban fognak kijönni minden megpróbáltatásból, még akkor is, amikor a dolgok zűrzavarosra fordulnak. Bármi jöjjön is, semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Ellenkezőleg azoknak, akik Istent szeretik, minden a legjobban javukat szolgálja. De hadd szeressük őt teljes szívünkből és teljes lelkükben, és ahogy az Úr mondja, aki szeret engem, az megtartja az én szavamat, én pedig szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki. Hadd tartsuk meg együtt az ő szavát, megvalva őt, és csak is őt, majdnem kiavítanám, amit szeretett Miskis testvérünk mondott. Tudom, hogy ez nagyon jó szándékon lett mondva, de én nem vagyok az a személy, aki el tudja fogadni a megtiszteltetést, valójában csak azt teszem, amivel meglettem bízva, és nem vagyok sem több, sem kevesebb, mint ti mindannyian, amikor Isten egy szolgálatot ad, akkor azt az egész gyülekezetnek adja, és nekünk el kell végeznünk azt. És ez nem tesz minket se többé, se kevesebbé. De mégis az a helyzet, hogy egyesek örülnek a hozzájuk eljutott igazságnak, és szeretik Isten szolgáit, akik eljutották hozzájuk az igét, mások pedig csikolgatják a fogukat, megkövezik és üldözik őket, és éppen az ellenkezőjét teszik annak, amit ez a csoport tesz. És ez pontosan bibliai. Az Úr egyeseknek elesésre, másoknak pedig felemelkedésére rendeltetett. Ezzel nem tudsz változtatni semmit. Isten így alakította. Az ok ugyan különböző lehet, de Isten úgy rendezi el, hogy azon, akinek feladata az igét hordania, hordozni, megosztanak a szellemek. Én ezt a világ minden táján megtapasztaltam, és egyesek jobbra, mások pedig balra mennek. Nem lehet az egész másképp csinálni, mint ahogy van, de Isten gondoskodik arról, hogy mindenki, aki hozzátartozik, hallgasson az ő hangjára. És én hiszem, hogy olyan közel vagyunk az ige igazi hirdetéséhez, amennyire csak emberileg lehetséges a Földön. És ha Isten még többet akar mutatni számunkra, akkor nyitottak vagyunk erre is. Ha mélyebbre akar vezetni minket, mi készek vagyunk rá, de kérem, hadd legyen mindig Isten ígéje szerint. Mi Isten ígéhez vagyunk kötve, ezért szabadok vagyunk szellemben, készen arra, hogy szolgáljunk őt. Mint ahogy múlt szerdán felolvasva kaptuk szeretett testvérünktől, az engedelmesség jobb, mint az áldozat, a tanulékonyság jobb, mint a hízott kosok áldozata. Isten olyan embereket akar faragni belőlünk, akik az ő útján járnak, akik engedelmesek. Igen, mint Isten engedelmes gyermekei, szolgáljátok őt, kövessétek őt, mindenki ott és azon a helyen, ahol éppen van. Csak még egy gondolatot, és akkor közeledünk a véghez. Nevezetesen, de a tűz által próbáltatik meg az ő valódiságára nézve, és nektek dicséretetekre, tisztességetekre és dicsőségetekre válik a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásakor. Őt szeretitek, noha nem láttátok őt, őben nevetitek bizalmatokat, ő benne hiszek, noha most nem látjátok őt, és neki újjongtok kimondhatatlan és megdicsőült örömmel, mert hogy elnyeritek hitetek végső célját, nevezetesen lelketek üdvösségét. Bárcsak lenne, hogy Isten szellemének ma sikerülne örömöt és békességet kiváltania bennünk. Ha az Istennel való békesség áthatja a lelkemet, akkor a szívem örvendezik és újong, bárcsak létrejönne ma egy olyan imádat, amely újongásra válhat a szánkból, a szívünkből kiindulva, és felemelkedhetne Isten trónja elé mindazért, amit értünk és velünk végzett, és velünk együtt sok százezer emberrel szerte a világon. És még nagyobb dolgokat fog tenni, mint amit már megtett, és még meg fog tenni. Ő dicsőségesen be fogja fejezni az ő művét, mégpedig olyan módon, amely valóban méltó ő hozzá. Neki, az élőnek, az élő és egyetlen egy Istennek legyen a dicséret és a tisztelet, az elismerés és az imádat, most és mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Talán elénekelhetnénk a kórust, ahogy vagyok, úgy kell lennie.
Ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, o es ist Jesus,
o es ist Jesus,
o es ist Jesus, o es ist Jesus, o es ist Jesus. Nur allein, ich hab berührt den Saum seines Kleides, und sein Blut, es wusch mich rein.
Hadd adjunk most együtt hálát az Úrnak, de valójában a szívünk legmélyéről egyszerűen adjuk meg a négy tartozó hálaadást. Halleluja, magasztalva legyen az Isten. Rusz testvér, imádkozol velünk? Hűséges Istenem, együtt köszönjük meg neked, Istenem, ezt a kegyelmi időt, ó Urunk, együtt köszönjük neked ezeket az ima órákat, az ige sugallata alatt töltött órákat, amelyeken elmélkedhetünk. Köszönjük neked, Urunk, a testvéreinket és a testvérnőket, hogy összegyűjtöttél bennünket itt ezen a helyen. Uram, te ismered vágyakozásainkat, ismered kívánságainkat, ó Uram, te ismered a mi éhségünket, ó Uram, ismered szomjúságunkat, Uram, és csak te egyedül oldhatod éhségünket, Uram, csak te, Uram, oldhatod szomjúságunkat, Uram, a tied legyen a dicsőség ezért, a magasztalás és az imádat, halleluja. Uram, látjuk, hogy milyen órában érkeztünk meg, Uram, de Uram, mi felnézünk teréd, és várjuk, hogy velünk, te velünk leszel, Uram, és hogy hazavezetsz minket az atyai házába. Halleluja! Amikor minden véget ér, és amikor itt lesz az elszámolás, Uram, hogy mi akkor veled lehessünk, Uram, a te országodban és a te dicsőségedben. Imádunk téged, és szívből adunk neked hálát, Uram, még azért is, ezekért az Isten tiszteletekért, Uram, a te drága és szent ígédért, Uram. Az ég és a föld elmúlik, de a te szavad soha nem múlik el. Ezért dicsőítjük és magasztaljuk dicsőséges nevedet. Az én imám az, Uram, áld meg az összes testvéremet és testvérnőimet, áld meg mindazokat, akik eljöttek, Uram, és ments meg, Uram, ami még nincs megmentve, mielőtt túl késő lenne. Mindezt a Jézus Krisztus drága nevében kérjük. Halleluja. Amen.